Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Most hallgassátok meg azt a szent igét, melyet egyházunk erre a vasárnapra, bőjt első vasárnapjára, ígérdetés alapjául kijelölt, és amit megírva találunk Lukács evangéliumában a 4. fejezetben, 31. verstől a 37-ig a következőképpen. Jézus lement Kapernaumba, Galilea egyik városába, és tanította őket szombaton, ők pedig álmélkodtak tanításán, mert szavának hatalma volt. A zsinagógában volt egy tisztátalan, ördögi lélektől megszállott ember, aki hangosan felkiáltott: Ah, mi közünk hozzád, názáreti Jézus, azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus azonban ráparancsolt: Némulj el, menj ki belőle. Erre az ördög odavetette őt közéjük, kiment belőle, de semmi kárt nem tett benne. Ekkor rémület fogta el mindnyájukat, és így szóltak egymáshoz: Milyen beszéd ez? Hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok kimennek. És elterjedt a híre mindenütt a környéken. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretett testvérek, Krisztus Jézusban, kedves gyülekezet, egy üveg poharat fogok a kezemben, egészen hétköznapi dolog. Az ember fog egy poharat, gondolnánk, de azért, ha jobban meggondoljuk, kiderül, hogy ahhoz, hogy egy poharat fogni tudjunk, pontosan egy adott értelemben vett erőt kell kifejtenünk. Ugyanis, ha túl erősen szorítom, még összetöröm, ha nem fogom elég erősen, akkor pedig elejtem, kicsúszik a kezemből. Azt hiszem, az egész élet, beleértve kapcsolatainkat, egy egészen egyszerű felismerésnek nyomán érthetővé válik. Szeretett emberi kapcsolataink, mozgató érzéseink esete is ehhez nagyon hasonló. Ha túl erősen szorítjuk, túlságosan ragaszkodunk, összeroppantjuk. Ha nem fogjuk eléggé, ha nem figyelünk rá kellőképpen, akkor pedig kicsúszik a kezeink közül, és elvesztjük. Olyan helyzet is van persze, hogy teljesen el kell engednünk, hogy megkapjuk, vagy visszakapjuk. Persze ezt nem tudja mindenki megtenni, bizonyos értelmi szint alatt nem, például a majom sem, mert megfogja a banánt, ki akarja húzni a kezét a lukból, de nem tudja, mert a nyíláson csak akkor tudná kihúzni a kezét, a mancsát, ha eleresztené a banánt. De ha már egyszer megfogta, nincs az a veszély, mely miatt azt még egyszer eleresztené. Így például a majom a saját birtoklási vágyának köszönhetően aztán ketrecben végzi. Lehet, hogy vesztünket okozhatja a birtoklás, és az, hogy a már megszerzettről nem tudunk lemondani. Szabadulni pedig csak akkor tudunk, ha elengedjük azt, amiről úgy hiszük, hogy a miénk. És az egész élet tulajdonképpen ilyen búcsúzásokból, elengedésekből áll. És a bőjt is, azt hiszem, ez a különös időszak valami ehhez hasonló, hogy amit birtoklunk, amit áhítunk, azt vajon el tudjuk-e engedni? Azok után, hogy már egyszer a miénk volt, már a markunkban tartottuk. Valami a miénk, mondjuk ott van a kamrában, vagy a szekrényben, vagy ki tudja hol, de mindegy a miénk, és mégis elengedjük, mert felismerjük, mit ismerünk fel? Azt, hogy ez az elengedés a szabadságunk ára. Hány olyan pillanat van az életben, amikor fel kell ismerni, hogy ahhoz, hogy mondjuk, hogy az ember életben maradjon, ahhoz valamit el kell engednie, valamiről le kell mondania. Nemrég kiderült rólam, hogy cukorbeteg vagyok, teljesen át kell, hogy alakítsam az életemet, egy csomó mindenről le kell mondanom. És gondolom, más is hasonló példákat tudna erre mondani. Az elengedni tudás bölcsessége, ez böjt jelentése. A böjti időszak első vasárnapja megemlékezés Jézus böjtöléséről, egy bűnbánati felkészülés időszaka, és ezt már a 7. századtól ünnepelték az egyházban. Érdekes, hogy hogyan mezitlábas, zsákruhába öltözött bűnbánó hívek érkeztek a templomba. A püspök bevezette őket, a bűnbánati zsoltárok elimádkozása után pedig fejükre hamut hintett, majd kiutasította őket a templomból, miként Isten is kiűzte az első emberpárt a paradicsomból. És a kiutasítottaknak egészen nagy csütörtökig tilos volt belépniük a templomba. Vagyis teljesen el kellett veszíteniük a keresztény közösséget, hogy aztán újra visszakapják, hogy visszakaphassák. Ágendánk böjti időszakhoz ezt az igét rendeli, el is hangzott az előbb. Krisztus azért jött, hogy az ördög műveit lerontsa. Az eredeti szövegben azonban, amiből ez a mondat származik, ott a Szentírásban ott nincs semmilyen erőszakra utaló értelme a szónak. A szó feloldásról, elválasztásról, szabaddá tételről beszél. Tehát azt jelenti mindez, hogy Jézus szabaddá tesz. Szabaddá az ördög műveitől, és ez jelképesen azt jelenti, hogy kiszabadít a kárhozatból, szabaddá tesz bennünket. Nem tudom, ki ismeri az ördög lakatot, van ez a érdekes játék, lakatnak hívják, és komoly elmélyedés, összpontosítás, gondolkodás szükséges ahhoz, hogy az ember ki tudja bogozni. Valami ehhez hasonló történt. Krisztus kiszabadított minket, eloldott minket a sötétség hatalmából, annak gúzsba kötő erőitől. Már a rendelt alapigénkben egy csodás gyógyításról hallhattunk. A csodák bizony fontos részei az evangéliumoknak. Azt mutatják, hogy Jézus nem csupán beszélt, de cselekedett is, és cselekedeteivel, gyógyításaival megmutatta azt a hatalmat, melynek a pozíciójából beszélt. Ezzel igazolta tulajdonképpen beszédeit. Erre utal egyébként az is, hogy úgy beszélt, mint akinek hatalma van, hallhattuk az előbb. Beszédek és cselekedetek. Eszembe jut az az eset, amikor Somogy Vámoson egyik lelkész barátomnál voltunk nyáron, és bejött hozzá, ugye ott van a Krisna tudatú hívőknek egy centrum, egy központja Somogy Vámoson, és bejött hozzá egyik Krisna hívő leány, és mondta neki, hogy adjál már nekem egy olyan könyvet, amiben Jézus tanításai vannak. Ezzel sikerült jó alaposan zavarba hozni a kollégámat. Hát mondta neki, hogy gondolkodom rajta, hogy mit is lehetne. És akkor bejön Gyuri, és kérdezi, hogy figyelj, tudsz olyan könyvet, amiben Jézus tanításai vannak? Mert ilyet kértem. És mondom neki, hogy hát figyelj Gyuri, ez a lényeg, hogy nekünk ilyen nincs. Tehát nincs olyan, hogy csak Jézus tanításai. Az egészben az a szép, hogy minden egyes mondat, amit Jézus mond, amit feljegyeztek az evangéliumokban, azok cselekedetekhez kapcsolódnak. Végig járjuk vele az evangéliumok alapján ugye azt az utat, ami a megkísértésétől egész a keresztig és a feltámadásig vezet, és ez alatt végig tettekről van szó, provokációkról van szó, kontextusról van szó, arról, hogy bizonyos helyzetekben kellett valamit adhok, gyorsan, spontán mondania, arra, mert valaki provokált, és valamit, egy fontos kérdést feltett, vagy egyszerűen sarokba akarták szorítani, és ilyen helyzetekben spontán módon megszólaló mondataiból alakul ki egy történet. Nem egyszerűen csak tanítás, hanem egy gyönyörű történet. És ennek a gyönyörű történetnek az egyik, talán első eleme ez a bizonyos tisztátalan lélektől megszállt ember meggyógyítása. Az egyik számomra nagyon kedves hitvédő, C.S. Lewis, akitől egyébként a Nárnia krónikái gyerekkönyv sorozat is származik. Ő volt szerintem a 20. század egyik legjelentősebb hitvédője. A Csodák című könyvében ezt mondja, ha történtek csodák, akkor azért történtek, mert az egész egyetemes történet lényegét alkotják a csodák. Nagyon is a lényeghez tartoznak, és bármennyire is ritkán fordulnak elő, azért nem kivételek. Sőt, ennek a nagyszabású történetnek, melyet evangéliumnak nevezünk, pontosan azokat a fejezeteit alkotják, amelyekben a cselekmény egy döntő fordulatot vesz. Az alaptörténet pedig halál és feltámadás. Ha nem hittél eddig a csodákban, valld be őszintén magadnak, nem azért, mert azt képzelted, hogy tudod, hogy miről is szól a történet. Arra utal C.S. Lewis, hogy tulajdonképpen az előfeltevéseink akadályoznak meg bennünket abban, hogy elhiggyük a csodákat. Sokszor gondolkodom ezen, hogy hogy lehet az embernek átélnie a csodát. Úgyhogy ne rajongónak tűnjön akkor, amikor erről beszél, hiszen talán a legfontosabb abban az értelemben az, hogy én evangélikusnak vallom magam, és evangélikus egyházhoz tartozom, hogy meglehetősen rossz a véleményem a rajongókról, azokról, akik elmennek mondjuk a börtönbe, ezt konkrétan a börtönlelkész kollégámtól tudom, hogy jönnek a kisegyházak, bemennek a börtönbe, és akkor mit mondanak az embereknek az, hogy ha igazán hisznek, akkor előbb fognak kiszabadulni, mint ahogy azt egyébként a bíróság kirendelte nekik, vagy esetleg jó magaviselet miatt kiengedhetnék őket. Egy illúziót, egy olyan állapotot teremtenek számukra, amiből nyilvánvaló lesz majd a csalódás. Én úgy hiszem, hogy akkor jó a hit, akkor egészséges, és akkor számunkra építő, hogyha nem illúziókat épít másokban, hanem a realitás talaján maradva akarja megmutatni az igazságot. Miért is jött Jézus? Azért, hogy, mint idéztük, hogy lerontsa az ördög műveit, vagyis feloldja. Van egy könyv, Mihail Bulgakovnak a Mester és Margarita, talán szerintem az egyik legfontosabb könyv a 20. században. Ebben a könyvben a végén, nem tudom ki ismeri, vagy ki emlékszik rá, Voland az egész kampániájával elvezeti Mestert és Margaritát a túlvilágon, hova? Ahhoz a helyhez, ahol ki más, mint Poncius Pilátus egy kő sivatagban alszik. De minden teliholdkor álmatlanság gyötri a prokurátort, a helytartót, és az dünnyögi, hogy a holdfényben nincs nyugta. Utálja hivatalát, látja a holdsugár ösvényt, és szeretne végigmenni rajta, hogy Hanocrival, Jézussal, a rabbival beszélhessen, mert akkor régen elfelejtett valamit megvitatni vele azon a bizonyos Nisán hónap 11-én. De sosem sikerül elindulnia Jézus felé ezen a holdsugár ösvényen. mert senki sem megy oda hozzá, ezért csak magában beszél. És akkor a mester, aki éppen őt formálja meg a regényében, szövi tovább Jézussal való akkor elmaradt beszélgetését, neki kell kimondania a döntő szót Pilátusnak, és ezzel a befejezetlen regény véget is ér, mit mond? Szabad vagy, szabad, és ő vár rád. Amit feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is, mondja Jézus. És Jézus szava a feloldozás kötelességéről, felhívásáról szól. Ahogy ő is oldani jött, istenellenes, gonosz, ateista gőgből, szorongásból, úgy akarja, hogy követője is oldozzanak, feloldjanak, szabaddá tegyenek másokat a tőle elválasztó tévhitek, érdekek, család számítások, bizalmatlanság, szeretet nélküliség sivár világából. Mert ha nem teszik ezt a tanítványai, ha nem tesszük, ha nem oldozunk, akkor a megkötözöttség marad, és megkötözve hagyni pedig nem hatalom kérdése, ahogy évezredeken át tévesen elmélkedtek az egyházban oldás és kötés hatalmáról. Szóval megkötözve hagyni nem hatalom, hanem a kötelesség elmulasztása. Kötelességünk megdolgozni azért, hogy végül azt mondhassuk embertársainknak, amit Bulgakov mestere Pilátusnak mondott, szabad vagy, szabad, és ő vár rád. Amen. Imádkozzunk. Úrunk, megváltunk, nem tartottad meg életedet önmagadnak, hanem vállaltad értünk a keresztet. Kérünk, add nekünk szent lelkedet, hogy megismerjük keresztet titkát, álhatatosan harcoljunk bűneink ellen, önfeláldozó szeretettel kövessünk téged, és amikor megítélsz minket, kegyelmet nyerjünk előtted. Amen.